Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 14-én, szerdán. A mai műsor első részében a lakossági állampapírokról lesz szó, mivel három eddig is forgalomban lévő papírnak emelt a kamatán az Államadósságkezelő Központ.
Mi indokolja a változásukat? Első körben talán az, és leginkább az, hogy nem fogynak úgy a lakossági állampapírok, ahogy azt a adósságkezelő korábban tervezte, vagy a számaiban szerepelt, és nyilván ugye ez a felállás nem olyan kedvező, így az adósságkezelőnek is át kell gondolnia azt, hogy hogyan lehet jobban felrázni a lakossági megtakarításoknak a piacát.
Az új kamatokról és arról, hogy ezek felveszik-e a versenyt a pénzromlás mértékével, Árgyelán Ágnest, a Portfolio pénzügyi rovatának elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének mai évértékelő beszédének részleteit járjuk körbe, amiben szó volt Ukrajna jövőbeni támogatásáról, az energiaválság megoldásáról és a jogállamisági feltételekről is. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist szeptember 14-én. Az Államadósságkezelő Központ múlt heti közleményében már jelezte, hogy több újítást is terveznek az állampapírok piacán, és több meglévő konstrukciónak is emelkedhet majd a kamata. Kedden megjelentek az új hirdetmények, amikben már látható a változás. Erről kérdezik műsorunk vendégét, Árgyelán Ágnest, a Portfolio pénzügyi rovatának elemzőjét. Szia Ági, üdvözöllek a műsorban!
Szia Gábor, sziasztok!
Az utóbbi hetekben, hónapokban jóval aktívabb az AKK az állampapírok piacán, több változást, újítást is belengedtek már korábban. Mi indokolja ezeket az átalakításokat?
Hát mi indokolja a változásokat? Első körben talán az, és leginkább az, hogy nem fogynak úgy a lakossági állampapírok, ahogy azt a adósságkezelő korábban tervezte, vagy a számaiban szerepelt, és nyilván ugye ez a felállás nem olyan kedvező, így az adósságkezelőnek is át kell gondolnia azt, hogy hogyan lehet jobban felrázni a lakossági megtakarításoknak a piacát. És nyilván ott van ugye a magas inflációs környezet, és ehhez kapcsolódóan például egy nagy bizonytalanság is van ugye a világon az orosz-ukrán háborúval, az energiaválsággal, a recesszió árnyékával. Tehát egy sor olyan negatív hatás van most a külvilág felől is, ami ugye megakaszthatja a magyarok megtakarítási hajlandóságát, és nyilván a adósságkezelőnek erre lépnie kell, például azzal, hogy a meglévő állampapírokat megújítja, illetve új konstrukciókat dob a piacra.
Nézzük először a meglévő papírok új kamatait, hogyan változtak meg ezek?
A most megjelent hirdetmények három meglévő lakossági állampapírnak a kamatának az emeléséről döntöttek lényegében. Ebből kettő egyéves papír és egy kétéves papír. Van az egyéves magyar állampapír, ennek az eddigi 4,75-ös kamatát emelték meg most 7%-ra, ugyanígy az egyéves kincstári takarékjegynek is 4,75-ös szintről emelték fel 7%-ra a kamatát, és van még egy kétéves kincstári takarékjegy, ennek pedig 5,5-ről fog majd 7,5%-ra felemelkedni a kamata, és mindezek az emelések, ezek most szeptember 19-től lépnek érvénybe.
Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfon egy új lakossági állampapírról beszélt. A bejelentéssel mi is foglalkoztunk, de akkor még nem voltak meg a részletes kondíciók. Mit lehet tudni ma erről az új papírról?
Sokat még továbbra sem lehet tudni, mert mi mindig várjuk azt, hogy mennyire ennek a konstrukciónak a hirdetménye az AKK oldalán. Ugye addig tudunk Gulyás Gergely szavaiból, hogy egy induló 11%-os kamattal kell számolni, és hogyha visszagondolunk arra, vagy megnézzük azt, hogy milyenek voltak a korábbi bónusz állampapírok, akkor láthatjuk, hogy azoknak, hogy a kamatbázisa úgy épült fel, hogy mindig a DK-i aukciókon kialakult átlakozamokat nézték, és erre adott a konstrukció lejárattól függően bizonyos prémiumot még. Hogyha vesszük ugyanezt, és azt gondoljuk, hogy vélhetően most is ez lesz a történet, tehát a DK-i aukciók lesznek a kamatbázis, akkor a 11%-os induló kamatból azt lehet feltételezni, hogy nagyjából egy olyan 0,75-1% körüli kamatprémium lesz ezen a papíron. De ugye azt mi továbbra sem tudjuk, hogy milyen lesz a visszaváltási feltétele. Lehet, hogy sokkal rosszabb feltételek mellett lehet idő előtt visszaváltani a papírt, mint például egy magyar állampapír pluszt, vagy például egy prémium állampapírt, ezt még nem tudjuk. És nyilván ugye azt meg kell várnunk, hogy akkor pontosan milyen kamatprémium lesz, és pontosan mi lesz a kamatszámításnak a feltétele.
Egy lakossági befektető számára mi lehet a legjobb választás, hogyha a jelenlegi inflációs környezetben az állampapír piacról választana befektetést? kérdést.
Ugye ez mindig attól függ, hogy milyen időtávon akar az adott lakossági befektető megtakarítani. Hogyha most azt nézzük, hogy maximum egy évben gondolkozik valaki, akkor érdemes azért kicsit túlnézni a lakossági állampapírok piacán, mert ugyebár most mondtam ezeket az egyéves papírokat, hogy 7%-ra emelkedik a kamatuk, de ott van a nem feltétlenül lakosságnak szánt, a lakosság által is megvehető intézményi papír, mint a diszkont kincstárjegy. Ugye itt van, ebből van 3-6-12 hónapos papír is, és a 12 hónapos papír az már például 11%-on van, nagyjából 11% körül, de már a 3 havi is 10% felett. Tehát érdemes már a kitekinteni is tényleg az intézményi papírok között is keresni. Ha viszont valaki hosszabb távon gondolkodik, mondjuk egy 3-5 éves időtávon, akkor nagyon fontos azt mérlegelni, hogy mi lesz az inflációval, mi lesz az inflációval fog elmenni, illetve mit várunk, mit várnak a gazdasági szakértők, mert hogyha marad ez az inflációs környezet, ez a magas infláció, és vélhetően marad, és vélhetően jövőre sem biztos, hogy ennél alacsonyabb lesz, mint ahogy most idén lesz, akkor mindenképpen infláció követő papírokban érdemes gondolkodni. Itt nem csak a prémium állampapír van, mint opció, hanem ott van például a babakötvény, ami ugye, hogyha van valakinek a gyermeke, az mindenképpen egy jó megoldás lehet, hiszen ez ugye infláció felett ad egy 3%-os kamatprémiumot, tehát mindenképpen érdemes megfontolni, egy jó befektetési lehetőség lehet annak, hogy aki jogosult rá, és aztán ugye ott van ez az új papír, amiről még olyan sok mindent nem tudunk, ez a bónusz állampapír, a 3 éves konstrukció, itt is meglátjuk, hogy milyen prémiumok lesznek, megéri ezt választani például egy prémium állampapírral szemben.
Most összegezve az elmondottakat, foglalkoztunk itt a checklistben az elemzői várakozásokról, ami az inflációt illeti, ugye 20%-ot mondtak a legtöbben az év második felére, vagy az év végére. Az AKK-nak a mostani újításai, változtatásai elegendőek lehetnek, ha nem az infláció követő papírokat nézzük, hogy megőrizzük a pénz reál értékét? Ezt hogy látod?
Hát ha nem az infláció követő papírokat nézzük, akkor én nem látom azt, hogy a jelenlegi papírok közül bármelyik is képes lenne a pénzünk a reál értékét megőrizni. Ugye nyilván ugye azért azt is figyelembe kell venni, hogy ugye a 20%-os inflációról beszéltünk most, ugye amikor az AKK nézi az inflációt, akkor ugye egy éves átlagos inflációt néz, tehát ugye egy teljes évre vonatkozóan fogja majd nézni, nem csak az adott hónapnak, hogy tehát ez nem lesz 20%, hanem hogy akkor átlagolni kell minden hónapnak az adatát. De ahogy a kérdése válaszolva, ugye az a 7% egy éven, vagy azok, amik ugye nem inflációkeltő papírok, a mostani magas infláció mellett nem tudják megőrizni a pénz reál értékét.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Árgyalán Ágnes, a Portfólió pénzügyi rovatának elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
Én is köszönöm.
Évértékelő beszédet tartott az Európai Parlament előtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, melyben ismertette az Ukrajna támogatásával kapcsolatos álláspontját, az energiaárak csökkentésére irányuló terveit, és amikor az unión belüli jogállamisági feltételekről beszélt, vélhetően Magyarországnak is üzent. A beszéd részleteiről Palkovics Mátét, a Portfólió globál rovatának elemzőjét kérdezzük, aki itt van velünk telefonon. Szia Máté, üdvözöllek a műsorban!
Szia Gábor, üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye a beszéd fő fókuszában érthető módon a háború állt. Mi volt a bizottsági elnök álláspontja Ukrajna támogatásáról?
A bizottsági elnök Ursula von der Leyen ismét támogatásáról biztosította Ukrajnát, ezt a beszédben többször is hangsúlyozta. Ezt külön jelezte az is, hogy az Európai Parlamentben ott volt mellette Volodymyr Zelenszky ukrán elnök felesége is, illetve hát a bizottsági elnöknek a ruhája is a kék-sárga színekbe öltözött ruhában adta elő beszédét, ez is mindenféle tekintetben szimbolikusnak tekinthető. Ugyanakkor beszédében próbálta ezeket valamelyest konkretizálni, és méltatta az Európai Unió fellépését, gyors fellépését Oroszországgal szembe. Itt most kifejezetten a szankciókra gondolt, hogy úgy fogalmazott, hogy az Unió nem rejtőzködött és nem habozott, hanem megtalálta a bátorságot, hogy helyesen cselekedjen, és míg korábban évek vagy hónapok kellettek ehhez, az ukrajnai krízis ezt nagyjából napokon belül kiváltotta az Unióból. A második fontos pontja talán von der Leyen beszédének ezzel kapcsolatban az volt, hogy rögzítette, hogy a szankciók maradnak, tehát nem várható érdemi változás az uniós politikában az Oroszországgal szembeni büntető intézkedések vonatkozásában, nem tervezik enyhíteni, sem pedig visszavonni ezeket a szankciókat. Emellett Ursula von der Leyen kijelentette, hogy véletlenül hogy szerinte a szankciók működnek, és hogy Oroszország gazdaságán ez már jelenleg is eddig nagy lyukakat ver. Itt utalt például arra, hogy az oroszok nem férnek hozzá azokhoz a stratégiailag fontos technológiákhoz, amelyek nekik szükségesek, ezek nyilván hosszú távon fogják éreztetni hatásukat. Ami pedig Ukrajnát illeti, és Ukrajna támogatását vagy újjáépítését illeti konkrétumokat is megnevezett, 100 milliós eurós csomagot irányzott elő például ukrajnai iskolák újjáépítésére, de kijelentette azt is, hogy szeretné fokozni az EU és Ukrajna közötti gazdasági kapcsolatot. Itt úgy fogalmazott von der Leyen, ami talán érdekes, hogy szeretnék minél közelebb hozni Ukrajnát az Európai Unió közös piacához. Ez még részleteiben nem bontotta ki, hogy itt mire utal, de valószínűleg egy fokozottabb gazdasági együttműködésre törekszenek az európai blokk és Ukrajna között.
A háború nyomában járó energiaválság ugye egész Európát érinti. Előállt-e új megoldási javaslattal von der Leyen?
Konkrét új megoldási javaslatot nem fogalmazott meg Ursula von der Leyen a beszédében, inkább ráerősített azokra a pontokra, amelyeket már korábban kifejtett a bizottság, amely javaslatokat már korábban megosztott a bizottság. Ugye itt nagyjából arról lehetett hallani, hogy elsősorban a cél az lenne, hogy a csúcsidőszaki fogyasztásokat lehessen csökkenteni, de vannak a bizottságnak olyan elképzelései és javaslatai is, amelyek elsősorban azt célozzák, hogy egy akár hasonlóan, mint a COVID-járvány idején a vakcinák vonatkozásában az energiaárak kapcsán is egy közös fellépés valósuljon meg az európai blokk országai között. Itt volt szó ugye árstapkákról és egyebekről, de ezek kapcsán valószínűleg szándékoltan nem mondott részleteket Ursula von der Leyen. Annyi biztos, hogy ezek kidolgozás alatt vannak, és valószínűleg a jövőben tudunk meg majd több konkrétumot róla. Említhetném még azt is, hogy ugye a különböző energiaszolgáltatók nyereségének szétosztását, allokációját is már említette a bizottság, mint egy javaslatot, de a fontos igazából az, hogy ezek még kidolgozási fázisban vannak, elsősorban tehát türelmet kér, de valamennyi részletet természetesen elárult, ráerősített ezekre a célokra. Nyilván ezekhez több idő kell, mire az Európai Bizottság is kidolgozza, majd pedig elfogadásra kerülhet a többi uniós intézmény által.
Gazdaságpolitikai kérdésekben, főleg az államadósságokkal kapcsolatban is nyilatkozott. Mit mondott erről?
A gazdaságpolitikai kérdéseket illetően a bizottságban az az álláspont uralkodik, úgy látszik, hogy von der Leyen ennek adott hangot, hogy minél inkább erősítsék például a kis- és középvállalkozásokat. Ez egy elég hangsúlyos pontja volt Ursula von der Leyen beszédének, hogy ezeket támogassák, ami pedig a nagyobb volumenű célokat illeti. Megjelent von der Leyen beszédében az a fajta hajlandóság talán a bizottság részéről, hogy átalakítsák legalábbis az új válság folyamán következtében, átalakítsák kicsit az európai gazdasági modellt is. Itt elsősorban a költségvetési tételekre érdemes gondolni. Ugye folyamatos problémát jelentett, hogy vitát az Európai Unió egyes országai és térségei közt az, hogy mekkora államadósságot engednek meg, illetve mennyiben kell tartani a költségvetésnek az irányát. Ezek az úgynevezett Maastrichti kritériumok, amiket sok esetben elég szigorúan számunk kértek. Itt Ursula von der Leyen beszédéből azt lehet kiolvasni, hogy a bizottság törekedne arra, hogy a tagállamoknak nagyobb rugalmasságot biztosítson az adósság csökkentési pálya vonatkozásában, ezt hogyan kívánják elérni. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy nagyobb elszámoltathatóságot kell biztosítani ezen megállapodásokban, ezen egyezmények folyamán. Ez az európai gazdasági rendszernek az átalakítására vonatkozó törekvések már korábban is megjelentek. Itt a válság, a mostani energiaválság azért lehet egy olyan katalizátor, ami ezt a folyamatot meggyorsítsa, és ez már úgy látszik a bizottság részéről is egy szándékolt dolog lehet, de konkrétumok ennek kapcsán sem jelentek meg. Elsősorban stratégia irányként lehet valószínűleg értelmezni a bizottsági elnök által elmondottakat ezen a téren.
Végül szó esett a jogállamisági feltételekről is. Itt Magyarország ugye megkerülhetetlen, hiszen eljárás van folyamatban ellenünk. Beszélt erről a bizottsági elnök?
Explicite nem beszélt erről von der Leyen, Magyarországot név szerint nem nevezte meg a beszédében, ugyanakkor ki lehet olvasni a beszédből olyan pontokat, amelyek valóban erre az eljárásra vonatkoznak. Érdemes megjegyezni, hogy tavaly Ursula von der Leyen sokkal direktebben fogalmazott beszédében a jogállamisággal kapcsolatban. Ma most egy kicsit óvatosabb, de következetes megközelítés volt. Itt kettő dolgot említett a bizottsági elnök. Az egyik az, hogy az EU-nak dolga és kötelessége megvédeni a bíróságokat és a bírói függetlenséget. Ez elsősorban a lengyelek felé lehetett egy üzenet, mert ugye ott elsősorban a bíróságok kérdése és a bírák kérdése jelentette az összetűzést az Európai Unióval, illetve hogy megvédik az uniós forrásokat. ez pedig valószínűleg egy Budapestnek szóló üzenet lehetett, utána pedig általánosságban a korrupció elleni fellépésről beszélt a bizottsági elnök, tehát alapvetően ezek voltak azok a beszédnek azok a pontjai, amelyek vonatkoztathatók valamilyen módon a jogállamisági eljárásra. Itt azért érdemes azt megjegyezni, hogy a bizottságnak még van ideje arról dönteni, hogy valójában milyen álláspontot fogad el a jogállamisági eljárása kapcsolatban. Itt egyes források azt mondják, hogy vasárnap születhet erről döntés, és utána pedig, hogyha ez szankciós szakaszba lép, akkor ez azt jelenti, hogy a tagállami pénzügyminisztereket tömörítő ECOFIN veszi át az ügyet, és ott pedig minősített többséggel fognak dönteni a kérdésben. Úgyhogy feltéve, hogyha a magyar kormány nem szeretné az Európai Tanács elé vinni az ügyet, az megakasztaná ezt a folyamatot, de ugye egyelőre még a következő pont az a bizottsági döntés, lenne a hivatalos bizottsági döntés. Ennek kapcsán nem derült ki sok részlet, ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni, hogy ugye von der Leyen itt most az Európai Parlament előtt beszélt, és a fórum az abból a szempontból valóban jelentőséggel bír, hogy az Európai Parlament többször kérte már számon a bizottságot annak kapcsán, hogy nem vasalja be kellően a jogállamisági feltételeket bizonyos tagállamokon, tehát a bizottsági elnöknek valamelyest üzennie kellett azt is, hogy a bizottság foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Ugye itt már per fenyegetés is volt a parlament részéről a bizottsággal szemben. Úgyhogy ez egy olyan helyzet, amikor fel kellett mutatni valamit, de frontális összetűzés vagy kiszólás nem volt.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Palkovics Máté, a Portfolio Globál rovatának elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
Köszönöm szépen!
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön 5 órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!